A drága Úr Jézus munkája, hogy mit végez az életünkben? Egy kis csöppet nézünk ebből, a Bibliából. Lukács evangélium 5. fejezet. 17-es verstől olvasok egy gyönyörű történetet, ami egyik kedvencem Jézus gyógyításai közül. Nagyon sok tanulság van benne. Mert hogy Jézus a gyógyító, ezt akik ide járunk már tudjuk. És mégis, ha nem nyilvánult meg a gyógyulás az életünkben, vagy a szeretteink életében, akkor további világosságot kell vennünk a mikéntekről. Hogy hogyan van ez a hitben járás, és hogyan vannak a megnyilvánulásai a Szent Szellemnek, miként tudjuk azt magunkra felölteni, amit az ige ír rólunk, hogy az úgy igaz a megváltásban. 17-es versről mondja a Szentírás. Lőn egy napon, hogy tanít vala Jézus, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók tanítói, akik jöttek Galileának és Judeának minden faluiból, és Jeruzsálemből, és az Úrnak ereje volt ő vele, hogy gyógyítson. Ma is itt van az Úr ereje. Már az első daltól, a dicsérettől az Úrnak az ereje jelen volt a gyógyításra. És az Úr alig várja, hogy a hitünkkel megnyilvánuljunk, és manifestációba tudjon jönni az, amit ő elkészít nekünk, meg amiért megfizette az árat. Az Úr ereje jelen van ma a gyógyításra. Jézussal a zsinagógában is így volt. Ki az, aki keres gyógyulást itt a oldalszerveknél? Csak szeretném tudni, ki az? Annyit kell csak mondani, hogy elvettem, megvan nekem. Amen. Mert a Szellem ezt munkája oly erősen. És egyre erősebb, ahogy beszélek róla. Csak annyit mondja, hogy elvettem, megvan nekem. Mondd, bátorítsd a Szellemet, hogy te hiszed ezt. Elvettem, megvan nekem. Köszönöm, Úr Jézus. Amen. Amen. Íme valami férfiak ágyon egy embert hoztak, aki gutaütött volt. És igyekeztek azt bevinni és elébe letenni. De nem találtak módot, hogy a sokaság miatt miképp vigyék őt be. Úri emberek álltak a bejáratnál. Nem tudták őt bevinni. És mégis találtak rá módot, hogy Jézus elé letegyék. Nézzük meg, hogy hogy. Nem találtak módot, hogy a sokaság miatt miképpen vigyék be őt. Felhágtak a háztetőre, és a cserép héjazaton át bocsájtották őt alá, ágyastól Jézus elé a középre. Képzeld ezt el. Megbontották a tetőszerkezetet. Először is fölmásztak vele. Kitartó fickók voltak, és hű barátok, mondom neked. Valaki ilyen elszánt, hogy téged elviszünk a Jézus elé, addig nem nyugszunk, mert neked meg kell gyógyulnod. A Szellem szeretné bennünk is munkálni ezt. Hogy az ismerőseinket, barátainkat mind a Jézus elé le tudjuk bocsájtani a középre. Ezt mondom neked, hogy ez egy hatalmas munka, amit a Szent Szellem munkál bennünk, halljuk ezt meg. Ez négy igen kitartó és hűséges, elszánt cimbora volt. Fölmásztak vele a tetőre. Akkor is oda juttatunk a Jézus elé, ha nem megy így az ajtón keresztül, akkor majd fölülről. És kérlek szépen, az történt, hogy lebocsájtották Jézus elé ágyastól a középre. Ez lélegzettel állító jelenet, ha most oda képzeld meg, hogy te is ott állsz. Látván azoknak, Jézus azoknak hitét, így mondja. Jézus nem a lebontott tetőhéjazatot kezdte sajnálgatni. Vagy mondta, hogy ez a saját háza volt különben. Ha megolvasod egy másik evangélium szerint, akkor Jézus a saját házában prédikált. Nem kezdte el dorgálni őket, hogy mit kezdtetek, hogy mi kárt okoztatok most nekem. Ezeket ő mind félretette, látta a hitüket. És abba elkezdett gyönyörködni. A hitüket, ahogy hozták ezt az embert. Jézus látván azoknak hitét mondta, ember, megbocsájtattak néked a te bűneid. Ekkor meg a négy cimbora álla esett le. Mert ez volt a reakciójuk. Uram, nem azért hoztuk, hogy a bűneiről kezdje prédikálni. Ugye? Nem azért hoztuk. Azért hoztuk őt, hogy meggyógyítsad. Azért másztunk föl vele, meg engedtük őt alá. Nem látod, hogy béna? Hát gyógyulásra van szüksége. Miért a bűneiről kezdesz prédikálni Jézus? Egy ilyen, képzeljétek el, mi volt az arcokon. Körülbelül ez lehetett. Jézus pedig kijelenti, megbocsájtattak néked a te bűneid. Nagyon elgondolkodtató dolog, amikor a gyógyulást keressük, és Jézus a bűneink alól oldoz fel minket. Nagyon megdöbbentő. Ez mutatja, hogy összefüggés van amikor egy gyógyulás nem akar manifestálódni. Az a múltban a bűnök és a kárhoztatás, és az a betegség, hogy nem akar megmozdulni. Összefonódás van. Nem minden esetben, itt ez volt. Ezért mondta Jézus, hogy ember, felejtsd el a te bűneidet. Megbocsájtattak neked. Ne kárhoztass többé magad ez miatt. Szabad vagy. Az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni. Mondván, kicsoda ez, aki így káromlás szól. Képzeld el? Jézus szavaira ezt merték mondani. Káromkodik. Ki bocsájthatja meg a bűnt, hanem ha egyedül az Isten? Jézus pedig észrevevén az ő tanakodásukat, mert szót nem szóltak, csak tanakodtak. Mondanékik, mit tanakodtok a ti szívetekben? Jézus látja a szívünket. Most ebben a pillanatban, mit gondolsz, azt is látja. És ebben a kenetben, ha ki fog igazítani, köszönd meg neki. Senkire nem tartozik, csak rád, és ő rá. És ebben a kenetben szolgál feléd, hogy a szívedben kiigazítson, és azt köszönd meg neki. Amikor a szívünkben nem úgy gondolkodunk, ahogy kellene, ahogy az ő tetszésére van. Szellem fog szólni, és azt igazítsd ki. Ugyanez történik. Jézus mondja, hogy mit tanakodtok a ti szívetekben? Mondjátok meg nekem, melyiket könnyebb mondani. Azt mondani, hogy megbocsájtattak néked a te bűneid, vagy azt mondanom, kelj fel és járj. De Jézus tanakodóra ejtette őket, mert ugyanis az egyik, az a láthatatlan birodalomban van. Az, hogy a te bűneid megbocsájtattak, vagy számon vannak tartva a bűneid, azt senki nem látja. Egyedül az Isten. Az a láthatatlan birodalomban van. Az, hogy a béna meggyógyult, felkelt az ágyról, és jár, azt pedig mindenki látja. Az mindenkinek szem előtt van. És ezért Jézus azt kérdezte, mondjátok meg nekem, melyik a könnyebb. Tudod-e azt mondani valakinek, hogy a bűnei feloldoztattak, bűnei alól? Farizeusok egyike sem voltak képesek. Csak kötözködtek. Jézus pedig így felel, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön megbocsájtani a bűnöket. Most kapnak egy választ a farizeusok. Tudjátok meg, hogy az ember fia állít előttetek, és van hatalma arra, hogy megbocsássa a bűnöket, és ki meri jelenteni, hogy neked megbocsájtattak a bűneid. És ennek kapcsán mondom néked, kelj fel, vedd fel a te nyolcoljádat, és eredj haza. Először a bűnei alól kellett feloldozni ezt az embert. És utána a gyógyulás megnyilvánulása egy szempillantás volt. Egy szempillantás volt. Az rögtön felkelt azok szeme láttára, fölvette, amint feküdt, és elment haza. Ez a történet az egyik kedvencem. Azért, mert megmutatja a megváltásnak mind a két oldalát. Hogy elvitte a bűneinket, és hogy meggyógyította a betegségeinket. És a kettő milyen szorosan kapcsolódik. Egy testben végezte el az Úr Jézus ezt. A megváltó, a kereszten végezte ezt el. És tudnunk kell, hogyha egy gyógyulás nem jön, hogy milyen akadályai lehetnek az életünkben. A sokaság pedig a Máté szerint, a Mátéban is rögzítve van, és a Márk evangéliumban is, mind a három evangélium szinte ugyanúgy írja. Végén azonban van egy gyönyörű gondolat. A sokaság pedig ezt látván elálmélkodik, és dicsőíti az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. És úgy írja, hogy az embereknek. Tehát, mintha már oda helyezné nekünk a Szent Szellem, hogy ez a hatalom, hogy a bűneidből feloldoztatni, és a betegségeidből meggyógyítatni, ez odaadatott az embereknek. Amint tudjuk, a Jézus Krisztus felruházza aztán a hívőket ezzel a hatalommal. Elkezdték dicsőíteni ezért Istent, hogy megmutatta ezt a hatalmat, amit az embernek adott. Guta jutott, egy szempillantásban felkelt. És vette az ágyát, és hazament. Amit Jézus tett, feloldozta őt a bűnei alól. És aztán szólt neki, hogy keljen fel, és járjon. Fontos a sorrend. Lukács evangélium 13. fejezete. Amíg ennyire erőteljes a figyelmetek, addig nagyon jó prédikálni. Isten igéje megragadja a szellemünket, és elkezdi azt munkálni. Ez Isten igéje erre van felkenve. És megtermi, amire Isten elküldte. És ez a gyümölcstermés csodás a szemünk előtt. Akkor Isten igéje gyümölcsöt terem az életünkben. A Lukács 13-ban a 10-es versről fogjuk olvasni. Az Úr jelenléte lenyűgöző. Tanít vala pedig szombatnapon egy zsinagógában. És íme volt ott egy asszony, akiben betegségnek szelleme volt, 18 esztendőtől fogva, és meg volt görbedve, és nem tudott teljesen felegyenesedni. Az előző példában a bűnnek a köteléke miatt volt az illető abban a nyomorult állapotban. Most egy másik okot látunk. Közévelünk az ige, hogy a betegség szelleme volt az oka annak, hogy meg volt görnyedve 18 esztendeje, nem tudott felegyenesedni. Azt jelenti, hogy állandóan csak a talajt, a földet látta maga előtt. Nem tudta kihúzni magát egyenesen. Egy nyomorult állapot, és nagyon hosszú ideje volt benne. És mikor azt látta Jézus, előszólította, és mondta néki. Hát Jézus lát egy helyzetet, azonnal megindul az ő szeretete, az ő könyörületessége. Itt nem az asszony jött gyógyulásért, hanem Jézus meglátta ezt az asszonyt a zsinagógában. És ő szól neki. Asszony, feloldattál a te betegségedből. Feloldozta őt Jézus. De tudjuk, hogy ezt a betegséget egy gonosz szellem, a betegség szelleme okozta, az előző versen olvassuk. Tehát Jézusnak ezt a szellemet kellett eloldani az ő életéről. És amikor ezt megtette ezzel a szóval, hogy feloldattál a te betegségedből, akkor tette rá a kezeit. És rávetvén kezeit jött a felépítés. Azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. Tehát látod, megint két részből állt a gyógyulás. Az egyik, hogy eloldatott attól a szellemtől, aki okozta ezt a 18 éve megnyomorodott állapotát, a betegség szellemét. Azt mondta Jézus, feloldattál ez alól. Istenre rátette a kezét Jézus, és az asszony kiegyenesedett. Meg a felépítés volt. Felépítette őt a drága szent kenet. Felháborodást tör ki a zsinagógában, hogy hogy mert Jézus szombatnapon gyógyítani, zúgolódnak. Jézus megdorgálja őket, képmutatóknak nevezi őket. Hasonlatot hoz, hogy szombatnapon nem volt el mindenki a saját barmát viszítatni. Ehhez hasonlítja a gyógyulásunkat, egy olyan alapszükség, mint amikor az ember a szomjas barmokat elviszítatni. Istenre Jézus így felel, hát ezt az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött, ímé 18 esztendeje. Egy kötelékben volt az asszony. És Jézus nem árul el titkot, hanem nyíltan mondja, a sátán kötözte meg. Hát látjuk, honnan vannak a betegségek? A sátán kötelékei. Nem Istentől van. Sok téves keresztény tanítás mondja, hogy Isten dicsőségére szenvedünk. A sátán kötelékében volt megkötözve. És Jézus azt mondja, hogy nem kellett-e feloldani e kötélből őt, akár szombatnapon. Hát Jézusnak ez volt a feladata, hogy jöjjön, és megoldja őt, feloldja őt, eloldja őt a betegség szellemétől, és felépítse a testét. A Jézus nem. A sátán kötelékében volt. És Jézus azt mondta, nem kellett-e feloldani? Ma ezzel fogunk foglalkozni. Feloldani, feloldozni magunkat és másokat a sátán kötelékeiből. Ha ott van az életünk. Valakinek jönnie kellett, hogy ezt a feloldozást elvégezze. Ezért jött az Istennek fia. Azt mondja az írás, az 1 János 3:8-ban, azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ez történt itt az asszonnyal. Lerontotta Jézus az ördög munkáját. 18 éves köteléket rontott le Jézus. Egy szavával. És a szeretetével. És a názáreti Jézust kente fel Isten így. Szent Szellemmel és erővel, aki széjjel járt jó tévén, és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak. Tehát látod, hogy a betegség az az ördög elnyomása, akármilyen közvetett vagy közvetlen formában, de nem Istentől van. Mert Jézus körbejárt, hogy őket feloldozza, hogy őket meggyógyítsa, mert az Isten volt ő vele. Ez a kenet, amikor az Isten van te veled és munkálkodik. Mind kené fel őt az Isten, Szent Szellemmel és erővel. És ezért széjjel járt. Jótévén. És meggyógyítva mindeneket. Vagyis lássuk meg, hogy ez a jótévén mit jelent? Hogy meggyógyította a betegeket. Akkor a betegség nem lehet Istentől. Nem lehet Isten akarata az, hogy betegségekben éljünk. A jót tenni, hogy Jézus meggyógyította őket. Mert Isten volt ő vele. A Lukács 9-ben mi azt is olvashatjuk, hogy Jézus ezt a szolgálatát nagy örömmel tette. Mert nem úgy immel-ámmal végezte, hogy jaj, már megint vannak a betegek, és már úgy elegem van az egészből, meg nem zugolodva tette, meg nem belefáradva tette. Az egyik alkalomnál Lukácsban rögzítve van, hogy a tanítványaival el akart menni egy kietlen helyre, hogy egy kicsit magába legyen. A szolgálatban biztos, hogy a teste, az ő teste is elfáradhatott. És újra sokaság keresi. Ez a Lukács 9:11-ben van. A sokaság pedig ezt megtudván, hogy hova ment, követte őt. Követte őt. És ő örömmel fogadta őket. Örömmel. Amikor te Jézushoz mész, akkor ő örömmel fogad téged. Örömmel fogadta őket. És szólta nékik az Isten országáról való dolgokat, és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyította. Vagyis hát oda mész Jézushoz, ő örömmel fogad, ezt tudnod kell a Jézusról. És ő örömmel fog meggyógyítani, és a sokaság ment hozzá is mindenkit, aki hittel ment. Mindenkit meggyógyított. Ez a Jézus. Senkinek nem mondta, hogy még vezekelned kell, még bűnhődnöd kell, még egy kicsit szenvedned kell. Nem, eljött az üdvösség órája, ha Jézushoz ment. És Jézus meggyógyította őket. Feloldattál a bűneid kötelékétől, mondta az egyik helyen, a te bűneid megbocsájtattak. Egy másik helyen azt mondta az asszonynak, feloldattál a betegség kötelékéből. Tehát Jézus volt az, aki feloldozta őket. Feloldozta őket. És eloldozta a betegség kötelékéből. Ez Jézus természete. És ezt ránk hagyta. Ránk hagyta. János evangélium 20-ban, ha kicsit a vége felé, az evangélium vége felé bekukkantunk a 20. fejezetnél, Jézus a feltámadása után van. Mit hagy a tanítványokra? 19-es verstől olvasom nektek, és ahogy ezt az ő tanítványainak mondja, úgy mondja neked is. Neked is mondja. Mikor azért este volt, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, látták, hogy mit tettek az ő urukkal, a Jézus Krisztussal, a kereszten. Úgyhogy félelemben és rettegésben voltak, és nem mertek mutatkozni nyíltan. A zsidóktól való félelem miatt félelemben voltak, eljött Jézus, és megállt középen, és mondta nékik, békesség néktek. Többé ne félelmekben éljetek. Békességben éljetek. Ez volt az első szava. Békesség néktek. És ezt mondván megmutatta a kezeit és az oldalát. Én vagyok az. Nézzétek meg az átszögzett kezeket, az oldalamat. Nézzétek meg, mondta nekik Jézus. Én vagyok az. Örvendeztek azért a tanítványok, írja, hogy látják vala az Urat. Ez a feltámadt Úr Jézus volt. Ismét mondta azért nékik Jézus. Békesség néktek. Mint az előbb nem hallották volna. Most, hogy már látták, és tényleg meggyőzöttek, hogy Jézus az, aki előttünk áll, újra mondja nekik, békesség legyen nektek. Ne háborgásban, ne félelmekben éljetek, békességben éljetek. Ez a békesség olyan nagy kincs, Jézus szerezte nekünk. Mennyei békesség. Az én békességemet adom néktek. Ne zugolódásokban és viszálykodásokban éljetek, mondja itt Jézus. Az én békességemben éljetek. Ezt a békességet adom nétek. Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. Ez egy küldetés. Az Atya Jézust úgy küldte, hogy a szellemet mérték nélkül adta neki. Mérték nélkül. És Jézus ugyanígy küld ki minket, azt mondja, aképpen küldelek én is titeket. Vagyis nekünk is ugyanígy a szellem mérték nélkül adatik az életünkre. Annyit merítünk belőle, amennyit csak akarunk. Nincs korlátozás a szellemben. És ekkor ezt mondta, és ezért olvasom ezt a részt most. Rájuk lehele, és mondanékik. Vegyetek Szent Szellemet. És itt lehelt rájuk Jézus, és lehelte rájuk az új teremtésnek a valóságát. A Szent Szellem megjelent az életükben. Új teremtéseké lettek a tanítványok a Szent Szellem által. És ezt kötötte Jézus, ezt kapcsolta még hozzá ez a csodálatos lehelethez, hogy kiküldte őket. Azt mondta nekik, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsájtatnak azoknak. És akikét megtartjátok, megtartatnak. Nagyon elgondolkodtató ez, hogy Jézus miért mondja ezt itt elsőnek szinte, miután rájuk lehelte a Szent Szellemet. Mondta, hogy egy ilyen hatalmat kaptok ebben az új teremtésben. A bűnök felett. A bűnök felett kaptok egy oldáskötés hatalmat. Az életetekre és mások életére. És ezzel a felruházott hatalommal élnünk kell az életünkben. Gondoljunk csak vissza, mit mondott Jézus az asszonynak. Eloldattál a te kötelékedből. Mit mondott a guta ütöttnek? Hogy megbocsájtattak a te bűneid. Mit tett Jézus? Feloldozta őket a bűneik alól. Feloldozta őket a kötelékeik alól. És itt ezt a hatalmat leheli rá a tanítványokra. Az oldás kötés hatalmát adja át nekik. Az oldás és kötés hatalmát. És hogyha ebben az irányban megyünk tovább, akkor valami igen-igen fontos a menny királyságának kulcsai fognak elénk kerülni. Ha olvassuk tovább az igét, a Máté 16-ban, a Máté evangélium 16-ban mondja a Szentírás, Jézus Krisztus a menny királyságának kulcsairól kezd tanítani. A menny királyságának kulcsairól. És azt mondja, hogy a pokol kapui sem vesznek diadalmat annak az élete felett, aki megtanulja a menny királyságának kulcsait használni. Kulcsokat ad nekünk. Azt mondja Jézus, hogy aki ezeket a kulcsokat tudja használni, ott a menny királyságának az akarata lejön a földre az ő életében. Mert a kulcsok nálunk vannak. Isten nem lehet okolni az életünk dolgai felett, hogy miért engedte ezt, miért engedte azt. Nekünk adta a kulcsokat. 19-es vers mondja a Máté 16-ban, és néked adom a menny királyságának kulcsait. Ezzel a lehelettel, az új teremtés leheletével adta át ezt, azt a hatalmat. Kulcsokat kapunk. Ha nálad van a kulcs, akkor te vagy a kulcsember, ugye? Szoktam mondani, nekem egy kis kulcskenetre van néha szükségem, hogy hova tettem a kulcsaimat. Már én nem jutok be oda, hova akarok, ha azt a kulcsot meg nem találom, ugye? A kulcs az nélkülözhetetlen, hogy bejuss oda arra a helyre. Szeretnél a menny áldásaiban járni? Akkor szükséged van a menny királyságának kulcsaira. Nagyon szemléletesen mondja Jézus, kulcsok ezek. És amit megkötsz a földön, ez az egyik kulcs. Van egy kulcs nálunk, meg tudunk kötni dolgokat. Amit megkötsz a földön, a mennyben is kötve lesz. Vagyis először a földön kell kijelentened. Ez a dolog meg van kötve. És akkor a menny azt fog erre mondani, hogy ámen. És az úgy van. És a menny teljes ereje. Ki mondta rá az áment. És amit megoldasz a földön, ez egy másik kulcs. Meg tudunk oldani dolgokat. Megoldozzuk. Elengedjük a dolgokat. Ha te ezt megteszed a földön ezzel a kulcsal, amit kaptál, az új teremtésben, akkor a menny azt fogja rá mondani, hogy ámen. A mennyben is oldva lészen. Ezt adta oda az Úr Jézus minden hívőnek az új teremtésben. Hogy éljünk vele. Az oldás és kötés hatalma az életünk felett. Élünk-e vele? Néha úgy megyünk át helyzeteken, hogy fel sem villan bennünk, hogy ezek a kulcsok nálunk vannak, és tehetnénk valamit a dolog érdekében, az ügy érdekében. Nem használjuk ezeket. Itt vannak a zsebünkben, ezek a kulcsok, és mintha nem is lennének, úgy éljük az életünket. Ezek a kulcsok nagyon valóságosak, mert Jézus adta. És Jézus felhívja a figyelmünket rá, nem egy helyen. Az oldás és kötés hatalmára. A menny királyságának kulcsai. Vagyis a menny királysága akkor tud működésbe jönni az életünkben, az ő áldásai. A mennyben csak jó dolgok vannak, ugye? És Jézus tanítja, hogy imádkozzunk úgy, hogy legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben van, úgy legyen itt a földön is. A te életedben. Ahova te hatalmat kiterjed. Használod-e ezeket a kulcsokat? Megoldasz-e dolgokat? Megkötsz-e dolgokat? Megtiltasz-e bizonyos dolgokat? Megengedsz-e más dolgokat? Hogyan használod ezt az életedre? Érted-e ezeket a kulcsokat? Érted-e ezeknek a használatát? Ez fogja meghatározni, hogy a mennynek milyen kiterjedése lesz jelen az életeden. Mennyire lesz valóságos az a mennyei élet az földi életedben? Mert itt nyilván Jézus nem a mennyei életünkről beszél, mert mindig hangsúlyozza, hogy először a földön kell megkötni. Hát a mennyben jó dolgunk lesz, tehát nincs kérdés. Ha oda jutunk, onnantól kezdve már nem lesznek ilyen megpróbáltatásaink. De itt lent a földön, amíg vagyunk. Azt mondja Jézus mindig, hogy amit megkötsz a földön. Tehát a földön kezdődik, az lesz megkötve a mennyben. Amit megoldasz a földön, az lesz megoldva fönt a mennyben. Amit megengedsz, földön kezdődik. És utána tud odaállni melléd a menny abban a dologban, amit elrendeltél, amit megtiltottál, amit megengedtél, amit megoltál. Használjuk-e ezt az életünkben? Mert hogy Jézus használta, az nyilvánvaló. Azt mondta, leányom, eloldoztattál, feloldoztattál-e betegségből, eloldattál-e kötelékből. A másik esetben megbocsájtattak neked a te bűneit. Mit tett Jézus? Eloldotta az illetőt a bűneitől. Feloldozta őt. Szabaddá tette a bűn kötelékétől. És akkor jött a gyógyulás. Az egyik esetben olvastuk. Nagyon fontos kulcsok, és Jézus ezeket nekünk adja. Ezt tehát a főpapi tisztében, a mennyben nem tudja elvégezni helyettünk. Hogy éljünk ezekkel a kulcsokkal. Egy fontos aspektusát szeretném ennek az oldáskötésnek ma a következő gondolatmenetben folytatni, mert igen, nagyon bő ez a témakör. Elnézést. Milyen irányba szeretnék menni mostantól? Még mindig a teljes figyelmeteket birtokolom, úgyhogy nagyon örülök neki. Hogy megyünk most innen tovább? Mi az az útirány, amit az Úr Jézus a figyelmünkbe szeretne ajánlani? Jézus Krisztus mindig jó példa nekünk. Előjáró jó példa. Amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban, ugye? Úgy kell cselekednünk. Ahogy ő tette, ahogy tőle tanultuk, úgy kell nekünk is tenni. Ennek az oldáskötésnek egy olyan aspektusát szeretném elétek emelni, amikor nem magunkért végezzük ezt el. Természetesen a saját életünk felett is lehet ezt tenni. De amikor valaki mást emelünk a trón elé, mert ugye dolgunk az, hogy mi áldásban járjunk, és másoknak is áldások legyünk. Amikor valakiért imádkozunk, nem magunkért járulunk éppen a trón elé, hanem valakit felemelünk a trón elé. Legyen a családban például valaki, aki erősen a szívünkön van, és nem mozdul az a helyzet. Legyen egy tinédzser. Belekeveredett a világ dolgaiba. És úgy látjuk, hogy az imáinkat, hogy elmondjuk, semmiféle változást nem látunk rajta. Mit történik ilyenkor? Mit kell tennünk ilyenkor? Ilyenkor jogunk van ezt az oldáskötést használni az illető életében. És kijelenthetjük az Úr trónja előtt, hogy az ő életéről az ellenségnek minden erejét levágjuk, eloldozzuk őt a bűn kötelékétől, a bűn hatalmától, a rossz cselekedetek következményeitől. egy oldás imát mondunk el. Feloldozzuk őt. Ne legyen következménye az életére annak, amit addig tett. Ugyanis ő nem fogja ezt az imát elmondani. Egy darabig, amíg be nem jön a világosságba. Nem látja, hogy tévelyeg. Nem látja, hogy neki nem ez az út, amit járnia kell. Az ördögnek a kelepcében, a megtévesztésében, a rabságában éli, tegyük föl az életét. És te felelős vagy érte. Mit kell tenned? Hogyan kell imádkoznod? Ez az az oldás, amit Jézus neked adott. Fel tudod oldozni őt. Fel tudod oldozni az életét. Pontosan úgy tudsz odajárulni a trón elé, és bocsánatot kérni a bűneiért, mint ha ő maga tenné. Ez egy nagyon-nagyon fontos kulcs az életünkben, az ima életünkben. Sokszor elfeledkezünk erről. Odajárulunk a trón elé a másikért, és eloldjuk őt attól, amiket cselekedett, azoknak a következményeitől, a bűnkötelékétől. És kijelentjük a trón előtt, hogy Uram, én hiszem a Szentvért, hogy kiontatott érte. És a Szentvér hatalmában ő eloldoztatott a bűneitől. Szabaddá tétetett. Az én hitem által. És Jézus ezt a hatalmat nekünk adta. Sőt, bemutatja, hogy ő maga ezt cselekszi. Nem egyszer és nem kétszer előfordul a Bibliában, hogy így imádkozik maga Jézus vagy az apostolok. Lukács evangéliumban, a 23. fejezetben Jézus a kereszten szenved. Utolsó pillanatokban van. Szenvedésében. Utolsó pillanatok. A legutolsó imája, hogy gondja van arra, aki vele azt a kínos keresztre feszítést tette, aki keresztre feszítette. Azokért kezd el imádkozni. Vajon miért teszi? Vajon miért teszi Jézus, hogy elmondja ezt az imát értük? Jézus így imádkozik itt. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus egy bocsánatkérő imát mond el. Mit tesz Jézus ebben az imádságában? Azokat a katonákat, akik őt keresztre feszítették, ha nem oldozza fel ez alól, a bűn alól, amit Jézussal tettek, akkor ennek a bűnnek a kötelékében élik az életüket a továbbiakban. És Jézus azt mondta neki, azt mondta az atyának, hogy Uram, ne számítassék ezt be nekik. Bocsáss meg az ő bűneiket. Vagyis eloldozta őket, ez az oldás kötés hatalma. Eloldozta őket ennek a bűnnek a fogásától, hogy a bűn ne tudjon további gonosz munkákat és következményeket kihozni az életük során. Ezeket a katonákat szabaddá tette attól, amit tettek. Na, bűn zsoldot szedni jár. És Jézus azt imádkozza, hogy ez ne számítassék be nekik. Bocsáss meg nékik ezt a bűnt. Vagyis úgy élhették az életüket tovább, mint hogyha azt el sem követték volna. Ezek a katonák. Jézus használta az oldást és a kötést léptennyomon az életében. Ez egy nagyon megragadó példa. Ezeket a katonákat teljesen szabaddá tette attól a bűntől, hogy ők megragadták a drága szent fiút is keresztre feszítették. És ez a súlyos bűn nem tudott zsoldot szedni az életükben. Nem volt következménye az életükben. Úgy élhettek, mintha azt nem is tették volna meg. Micsoda kegyelem. Micsoda, feloldozta őket. Istennek gondja volt ezek után, az ima után, hogy ez valóban így legyen. És kegyelem alá került az életük. Mert a katonák nem tudták volna elmondani ezt az imát, ugyanis ők nem tudták, hogy ez így működik. Azt sem tudták, kit feszítenek keresztre. Jézus feloldozta őket. Hogy ne a bűneik terhe alatt éljék a hátra lévő életüket. Ezt az imát te is elmondhatod, ha a szellem vezet valakinek az élete felett. Nem látja, hogy miben jár. Nem látja, hogy tévelyeg. Nem látja, hogy a világnak a fogságába került. És kicsapongó életet él. Tegyük föl, egy tinédzserkorú a családban. Mit fogsz tenni? Naponta eloldozhatod őt ezektől a bűnös cselekedetektől, hogy ne számítassék be neki. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következménye a cselekedeteinek Isten kegyelméből. Olyan, mint ha ő maga kérte volna a bűneinek bocsánatát. Lépten nyomon ismétlődik ez az elv a Bibliában. És látjátok, hogy nem csak magunkért kell imádkozni, amikor a trón elé járulunk, hanem az oldás kötés hatalmában igenis el kell mondanunk ezt az imát, ha a szellem oda vezet minket egy helyzethez. Ezt végezzük el. Ezt végezzük el a hitünkkel. Ezt imádkozza István is, amikor megkövezik a vallásos zsidók. A vallásos zsidók, miután István elmondta a legragyogóbb prédikációt, amit az apostol cselekedeteiben találsz. Ábrahámtól, Mózesen keresztül, a pünkös napjáig mindent leprédikál. Gyönyörű, gyönyörű prédikáció a szellem ereje által. Az Apcsel 7-ben van, és István, ez a drága apostol, teljes volt szent szellemmel és bölcsességgel. Jeleket, csodákat cselekedett a nép között, és a farizeusok és a vallásosok nem bírták nézni. És ellene fordultak, és vádakat emeltek ellene. És elmondja a védőbeszédét István. A védőbeszédében csak Isten igéjét szólja. És amikor befejezi a védőbeszédét, saját magát próbálja és az Isten országát hirdetni, a szívükben dühösek lettek, akik hallgatták. És fogaikat csikorgatták. Az ördög nem szereti hallgatni Isten igét, tele voltak ördöggel. Mivel pedig teljes volt szent szellemmel István, a mennybe függesztén a szemeit látta Istennek dicsőségét. És Jézust állani az Istennek jobbja felől. Ha ilyen betekintésed van, akkor nagyon könnyű szeretetben járni. Akkor is, ha az ellenség ott csikorgatja a fogait veled szemben. És az életedre tör. És azt mondja István, látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. De Jézus nem ülve hallgatta végig István prédikálását. Felállt a trónjáról. Kívánok nektek ilyen prédikálásokat, hogy Jézus feláll. Annyira veled van, és annyira együtt van veled, és annyira drukkol a világosság elő tudjon jönni, hogy feláll a trónjáról. Így prédikált István. Ezek meg egy hallgatták, a füleiket bedugták, és egy akarattal rárohantak. Rárohantak, képzeld el ezt a helyzetet. És kiűzvén a városon kívül megkövezték. Ezután a gyönyörű prédikáció után. Úgyhogy az ellenségnek a pusztító szándéka volt ott. És a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Vagyis egy Saulust említ, aki az egészet levezényelte, mert az ő lábához rakták le a ruháikat a kövezésnél. A megkövezésnél. Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozék, és ezt mondja vala. Nézd meg az imát, amit elmond. Uram, Jézus, vedd magadhoz az én szellememet. Térdre esvén pedig nagy fennszóval kiállta. Uram, ne tulajdonítsd nékike bűnt. És ezt mondván elaluvék. A keresztények nem meghalnak, a keresztények elalszanak. István elaludt, átaludt abba a dicsőségbe, amit láthatott előtte. Ez egy kövezés volt. Addig dobdálták rá a köveket, amíg kilehelte a lelkét. Az utolsó imája az volt. Uram, amit ellenem tettek, az ne számítassék be nekik, ne tulajdonítassék nekik. Vagyis elmondta azt az imát, hogy olyan szabadok legyenek, mint ha ezt nem is tették volna. A bűnöknek ez a köteléke ne legyen rajtuk. Szabadok legyenek ettől, Uram. A te kegyelmedből végezd ezt el. És úgy kérte a bocsánatukat, mintha ő saját magáról lett volna szó. És kérdezem tőletek, hogyha ezt az imát nem mondja el István, akkor vajon meg tudta-e volna találni Isten kegyelme Saulust a damaszkuszi úton? Lehetett-e volna belőle Pál, ha nincs feloldozva a bűnei alól? Hát Isten kegyelmének nyitunk ajtót, amikor ezt a feloldozás imát el tudjuk mondani. Tiszta szívből, csak akkor működik. Ha feloldozzuk azokat, akik ellenünk vétettek. Ha feloldozzuk azt, aki a bűnnek a hatalmába kerül. Van egy ilyen hatalmunk Jézustól? Odaadta nekünk. Azt mondta, amit megkötünk a földön, az van megkötve a mennyben. Amit megoldunk a földön, az van megoldva a mennyben. Eloldozhatod a másikat. A gonosz kötelékektől. A Jézus nevében. Ne tulajdoníts nekik a bűnt. Vagyis, mintha nem is cselekedték volna meg, úgy mehet tovább az illető. Lásd meg, hogy ez több annál, mint amikor azt mondod, hogy én megbocsájtok neki. Mert amikor azt imádkozott, hogy én megbocsájtok neki azért, amit tett, akkor magadat tetted szabaddá. Ugye? Nincs bennem már harag, megbocsájtottam, én szabad vagyok, ugye? Elmondtam az imád. Felszabadítottad magadat, ha meg tudtál bocsájtani. Akkor te vagy szabad. Itt, ennél az imánál, amikor azt mondjuk, hogy Uram, ne számítass be neki, akkor őt tesszük szabaddá. A másikat. Nagyon nagy különbség van. A két ima között, és ezt meg kell tenni? Meg kell tenni? Jézus példájára. Hogy a kegyelem tudjon működni a másik életén. Úgy, ahogy Isten kívánna, mert Isten mindenkihez kegyelmes és irgalmas. Feloldozhatjuk a másikat. A bűn kötelékétől. Nézzük meg, mit tesz. Ez volt ugye István, aki megtette ezt, Saulussal, aki Pál lett. Nézzük meg később Pál maga, hogy imádkozik. Pál, amikor apostollá vált, egyik helyen a 2 Timóteus 4.16-ban azt imádkozza, ne számítassék be nékik ez a bűn. Ő maga is elimádkozza ezt. Ezt az alapelvet ő is jól ismerte, hogy el lehet imádkozni egy ilyen imádságot, hogy feloldozni a másikat. Uram, feloldozom őt, ne számítassék be neki. Ezzel kegyelem számára ajtót nyitsz az életére, hogy valóban a kegyelem tudjon, szabad legyen attól, amit tett. Közelebb kerül akkor ahhoz, hogy ő maga is megtérjen. Mert a bűnnek ez a rá lincselődő hatalma, ez leszakadt az életéről. Azáltal, hogy te feloldoztad. Szabad lett attól a fogástól, amit az a bűn, amit cselekedett, akart az életében aratni. Szabad lett tőle. És hogyha megdorgálod így az ellenséget, és levágod ezeket a szorításokat az illető életéről, amivel rá csimpaszkodik, mert ugye azokat megcselekedte. És szabaddá teszed őt, és átadod őt Isten kegyelmének, és megoldod felette Isten bölcsességét, és Isten szeretetét, és Isten hitét, és körbeveszed azzal, akkor egy olyan térbe helyezted, ahol sokkal közelebb kerül oda, hogy maga is rálásson. Arra, jaj, Uram, bocsáss meg nekem. De már nincs kárhoztatás körülötte. Úgy, mint előtte volt. Látjuk ezt. Látjuk ezt. Hogy ezt az imát nekünk köteles részünk elmondani. Ahhoz, hogy gyakoroljuk ezt az oldáskötést mások életében. János apostol is tanítja ezt. 1 János 5.16-ban írja az ige, itt most János apostol tanítja. Ugyanez az alapelv. Ha valaki látja, hogy az ő atya fia vétkezik, akkor mit tegyen? Menjen oda, és mossa le jól a sárga földig. Nem. Olvasson be neki. Tegyen szemrehányást. Oktassa ki. Nem. Mondja meg jól a magáét. Nem. Azt írja, hogy könyörögjön. Könyörögjön. És az Isten életet ad annak. Látod, mit akar az Isten? Hogy a bűnös így felszabaduljon. Ha te látod azt, hogy a másik vétkezik, akkor nem leosztani kell őt. Kiosztani őt. Kiközösíteni őt. Ezek nem azok a fázisok, amit Isten elsőre ír. Itt azt mondja, te kezdj el könyörögni. Könyörögni, hogy Isten életet tudjon adni neki. hogy ne a bűn hatalma ragadja meg, és az uralkodjon felette. Hogy ne tudjon az zsoldot szedni tőle, amit cselekedett. Tedd szabaddá attól. Könyörög érte. Hadd adjon neki Isten életet. Gyönyörű, gyönyörű dolog ez, Isten kegyelmét így könyörögni. A Jakab apostolnál is megjelenik ez a gondolat. Azt írja, hogy ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai. Ugye, ha valaki tesz ellened valamit, akkor legtöbbször elkezdünk nagyokat sóhajtozni, hogy tehetett ilyet, meg hogy így, meg hogy úgy, és hát felroljuk nem egyszer, nem kétszer, és soroljuk, és közben magunkat is egyre mélyebbre ássuk. És Isten igéje nem ezt mondja nekünk, hanem ő inkább a kegyelem szellemét szeretné hozni az életünk felett, mások vonatkozásában is. És Jakabnál írja a 9-es versben, ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai. Vegyük ezt tudomást, hogy ez Istennek a kérése. 20 évvel előtt történik, mindig sorolod, mit tett a másik. Ne sóhajtozzatok. Könnyebb lesz az életed. Hamarabb fogsz felszabadulni te magad is, és másokat is fel tudod szabadítani. Hogy Isten igének ebben a szabadságában élhessünk, a szeretet áradásokban, az ajándékokban élhessünk. Azt írja, hogy miért ne sóhajtozzunk? Hogy el ne ítéltessünk. Mert ha elkezdesz sóhajtozni, mit tett a másik, akkor azzal egy mérce alá helyezed magad. Ahogy őt megítéled, azzal a mértékkel fogsz te is megítéltetni. Az nem biztos, hogy a teljes kegyelem mértéke. Úgyhogy engedd el, és oldozd fel a másikat. Mondd el azt az imát, Uram, ne számítassék be neki. A te részedet akkor elvégezted. Itt a megbocsájtottál, és őt elengedted. És föloldoztad őt. Feloldoztad. Többé akkor nem fogsz sóhajtózni, mert megszűnt ez a gonosz rákapcsolódás az életedre, hogy jaj, mit tett, hogy tettem, mi, hogy tudta megtenni. Ezeket el fogod tudni engedni. És ez az én igém szabaddá tesz fejezet, egyik fejezete. Az én igém szabaddá tesz. Csak ne sohajtozzatok egymás ellen, hogy el ne ítéltessetek, ímé a bíró az ajtó előtt áll. És hagyd arra a bíróra, az igazságos bíróra. Majd ő megítéli azt. Ő fog ítéletet tenni ebben az ügyben. Te oldozd fel őt, engedd el őt. Hadd menjen. Ez a feloldás, feloldozás Lázár sírjánál ugyanígy volt. Jézus kihívta a sírból, a 4 napja halálban, a sírbólban fekvő Lázárt. És amikor kijön a kötelékekkel, a lábain, kezein összekötözve, mit mond neki a többieknek, akik ott ezt a csodát látják, mit mond nekik Jézus? Oldozzátok el. Hagyjátok menni. Le kell vágni a köteléken. Látod, a másik meg van kötözve bármivel. Használd a hitedet. Oldozd el őt. Oldozd el attól, amit tett. Ne legyen az a teher rajta. Hatalmas imádság. Szabadságot hoz a szellemi birodalomban a másiknak. De tudod, hogy minden áldás, amit elmondasz a másikért, az visszaszáll a fejedre? Sokszorosan. És Isten gyönyörködik benne, hogy ott is cselekedhet, és itt is cselekedhet. Kegyelmet hozhat az életekre. Nagyon fontos imádság. A bíró az ajtó előtt áll, bízd rá. Ne próbáld a saját igazadat bizonygatni. Annál gyanúsabb lesz, hogy miért akarod, hogy mindenki tudja, hogy neked van igazad. Bízd a bíróra. Ne menj bele méltatlan helyzetekbe. Mit mondtak rólad? Mit nem mondtak rólad? Mit tettek veled? Próbálod bizonyítani. És a végén már mindenki csak elmegy melletted, mert nem erről szól az élet, hogy kinek van igaza. Majd a bíró. Ott eldől minden. És ugyanez az alapelv megtalálható itt a Jakab 5-ben. Azt írja a 14-15-ös versek. Beteg-e valaki köztetek? Ugye erről nyomozódunk, hogy talál az ellenség ajtót az életünkbe, hogy ezt a betegséget még mindig ott cipeljük, amikor már rég megvallottuk, hogy meggyógyultunk. Hogy tudja, Még mindig. Milyen kapocs van, ami által az az ajtó ott van, hogy a tünetek nem mennek innen, amikor elparancsoltam őket. És azt mondja, betege valaki köztetek. Hívja magához a gyülekezet véneit. A gyülekezet vénei azok nem az őszek, a szakállasok, az öregek, hanem azok, akik a hatalomban úgy állnak, hogy elől mennek. És mennek azokért imádkozni, akik bajban vannak. Azok a gyülekezet vénei. Hatalomban állnak. Gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, vagyis menni kell a másikért, és imádkozni, megkenvén olajjal az Úrnak nevében, és a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és most figyelj, és ha bűnt követett is el, avval az imádsággal, hogy oda mentél az ágyához, hogy gyógyuljon meg, megbocsájtattak néki a bűnei. Látod ezt az isteni kegyelmet? Hogy az a bűn, amin keresztül rá tudod csatlakozni, hogy ott fekszik az ágyba és beteg. Meggyógyult, és a bűnei eltöröltettek. Megbocsájtatott neki. Megbocsájta, feloldoztad őt. Egy ilyen hatalmat kaptunk. Feloldoztatott az illető a bűnei alól, mert te imádkoztál érte. Kegyelmet kérni a kegyelem király trónja előtt. Ugye mondja, járjunk oda bátorsággal, bizalommal. Emeljük fel oda a másikat. Mert ott kegyelmet, irgalmat, segítséget kapunk. És ott áll az igaz bíró. Ő az Isten, a mindenek bírája. És van egy főpapunk, a Jézus Krisztus, aki a mi szószólónk, aki az ügyünket képviseli, aki folytonosan könyörög, aki szüntelen könyörög érettünk. És vagyunk mi itt lent a földön. És ezen a mennyei bíróságon két vagy három tanú vallomásával erősítették meg minden szó. A vádoló, a sátán szüntelen vádol minket. Vádat akkor tud emelni ellenünk, ha valakinek a szájából még ki tudja szedni azt a szót, ami vele egyezik. Vagy a te szádból, vagy valaki szájából, aki elkezd csácsogni, képzeld, mit tett, hogy csináltam, mit. Vádat emel. Csak kérdés, hogy kinek a pártjára akarsz állni? A vádoló pártján akarsz ott állni a mennyei bíróságon? Vagy a közbenjárónk, a drága Úr Jézus Krisztusunk pártján akarsz állni? Aki a kegyelmet szólja. Kegyelem neki. Feloldoztatott, megbocsájtatott, eltöröltetett, szabaddá tétetett. És a Szent Vér, ami megszólal, mint tanúbizonyságtevő, hivatkozhatsz arra a Szent Vérre, amikor mész imádkozni valakiért, a trón elé emeled, Uram, hiszem, hogy ez a Szentvér érte is kifolyt. Ez a Szentvér megtisztította őt. Ez a Szentvér eltörölte a bűneit. Ezért én most feloldozom őt, mint ha ő imádkozna itt. Szabaddá teszem a bűnei alól. És akkor mondhatod, hogy vedd a nyoszujádat, és kelj fel. Mert nincsen fogság, nincs az ellenségnek, nincs fogása. Minden bűnétől eloldoztatott. Megbocsájtotta minden bűnödet, meggyógyította minden betegségedet. Tudod, mikor van az, hogy minden betegségedből meggyógyultál? Hogyha minden bűnödből feloldoztattál. Nem véletlenül az a 103-as Zsoltár, mert akkor megénekelte Dávid a Zsoltárban. Hogy egy ilyen irgalmas Istenünk van, aki minden bűnünket megbocsájtotta, és minden betegségünket meggyógyította. Ezek karöltve járnak. Karöltve járnak. A Jézus Krisztus szent nevében. Jobbnak a példája. Jobb nagy bajba kerül, anyagi csapások, család, vagyona, mindene oda veszett. Mindene oda veszett. Hogy van a kimenekedése? Jönnek a barátai, és próbálják magyarázni, hogy ezért történt veled, azért ezt úgy tetted, azt nem tetted. Mindenféléket mondanak neki a barátai. Bölcselkednek. Bajok idején nagyon könnyű bölcselkedni. Ezért történt, meg azért történt. Mit mond Isten rá? Egyszerűen azt mondja a barátainak, hogy jobb lesz, hogyha most már hallgattok. És Jobbot felszólítja, hogy kezdjél el imádkozni a barátaidért, hogy ne kerüljenek bajba. És amikor Jobb elmondja az imáját, értük, feloldozza őket, akkor Jobb is meggyógyul. Nagyon-nagyon jó példa. A 42. fejezetben a Jobban két verset olvasok föl nektek. Miután pedig ez szavakat mondotta vala az Úr Jobbnak, szóla ezeknek a barátoknak a témámon való hitáznak, Elifáznak, haragom felgerjedt ellenetek, és a két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jobb. Össze-vissza beszéltetek. És nem úgy szóltad, nem úgy jelenítettetek meg engem, ahogy én vagyok, és ahogy én szeretném. És ez a szó ellenetek van. És most egy dolog ment meg benneteket, hogyha Jobb imádkozik értetek. És a 10. vers így mondja. Azután megszabadította az Úr Jobbot fogságából, miután imádkozott vala az ő barátaiért. Jobb volt olyan alázatban, hogy őt ki akarták oktatni, meg akartak okoskodni, meg ők voltak a bölcselkedők, minden. Jobb fogta magát, és elmondta értük az imát. Uram, bocsáss meg nekik. Uram, ne számítassék ezt be nekik. És amikor imádkozott értük, az ő barátaiért, kétszeresen visszaadta az Úr Jobbnak mindazt, amilye volt. Látod az alapelvet? Feloldozni a másikat a kötelékekből, amiben a saját ostobasága, vagy a bármi miatt oda került. Feloldozni. Az Úrnak öröme van benne. Az Ézaiásban meghív minket erre a perlekedésre, a trón előtt, hogy szóljuk a másiknak az igazát. Gyertek, pereljünk együtt, mondja az Úr. Gyertek a trónom elé. Hozzátok fel ide hozzám, hogy van ez igazán. Pereljünk együtt, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Van-e valaki most az életedben, akinek sorolhatnád, hogy miket tett, meg hogy tette, és nem kellett volna, hogy úgy legyen? És bajba keverte magát. Egyik rossz döntés hozta a másik után. És egyre lejjebb került az élete. És bajban van az illető. És arra van szükség, hogy még jobban ledorongoljuk a sárga földig, meg okoskodjunk felette, bölcselkedéseket szóljunk felette. Nem így kellett volna, úgy kellett volna, jobban tudhatta volna. Ezeket is mondhatjuk. Ezek nem kedves beszédek Isten trónja előtt. Hanem, azt mondja az Úr, gyertek, pereljünk együtt. Hozzátok föl őt elém. Hozzátok föl a trón elé. Pereljünk együtt. Hozd elő az én igazságomat ott. És hogyha a bűnei olyanok, mint a skarlátpirosak, hófehérek lesznek, akkor, ha feloldozod őt, ha felmutatod a szent vért, hogy az kifolyt érte, bűneit skarlátpirosak, akkor olyanok, mint a hófehérek lesznek. És ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ha. Az Úrnak szüksége van ránk ebben, hogy a másikat abban a kegyelemben tudja járatni, ahol szeretné. Ha te odajárulsz az Úr elé és perlekedsz érte, az ő javára. Közbenjárás, ez imádság, feloldozás. Az oldás kötés hatalmának a és úgy emelheted föl a trón elé ezek után, hogy az, amiket cselekedett, azoknak nem kell, hogy a fogságában éljen, hanem szabad lehet. Szabad lehet tőle. Ez Isten kegyelme. Mindaddig, amíg egy napon meg nem tér a szívében, és azt mondja, jaj, ezt nem így kellett volna. Hát nem tudja az a felhő a hatalmába keríteni a cselekedeteinek a következménye, a te imáid miatt. Egy napon ráébred, mert meghallja az Úr szavát. Addig a kegyelem hordozza őt. És egy napon igaz megtérés lesz a szívében, és azt fogja mondani, hogy ezt nem így kellett volna. Uram, bocsáss meg nekem. Egy napon neki is mondani kell. De addig a te imáit hordozzák. Feloldozod őt. Ne számítassék be neki. Legyen ő szabad ezektől, amiket tett. Tudod, hogy ebben gyönyörködik az Úr, ebben a kegyelemben? Szóval a gyermekeink életében, mint szülők, kell, hogy meglássuk. Nem szídni kell őket, meg nem mondani nekik, hogy ez is rossz volt, meg az is, amit tettél, nem így kellett volna. Állandóan károsztatjuk őket, nem lesz jobb a helyzet. Szeretni kell őket, oltalom alá kell helyezni őket, a vádakat levenni, a kötelékeket levágni, szabaddá tenni őket, hadd menjenek, és egy napon meghallják. Így esélyt adsz nekik. A sátán vádolja a szenteket éjjel és nappal. Mi nem szabad, hogy olyanok legyünk, mint maga a sátán. Vádaskodunk, bűnbakot keresünk, soroljuk, hogy mi az, ami nem úgy kellett volna, hogy legyen. Nem megyünk vele előbbre. Nem megyünk vele előbbre. Oldozzátok el, és hagyjátok őt menni. Ez a mai üzenet. Jézus Krisztusnak a szíve. Oldozd el. Oldozd el azt az illetőt a cselekedeteitől. Ne terhelje. Legyen szabad. Ne tulajdonítassék neki. Ne számítassék be neki. És kiárasztott felette Isten kegyelmét. Mert igen, irgalmas és könyörületes az Úr. Ezt írja Jakab. Igen, irgalmas. Nem csak irgalmas. Igen, irgalmas. Igen, irgalmas. Neked megbocsátatott azért, mert te odajárultál, mert te megláttad, hogy ezt nem úgy kellett. A bölcs azonnal kiigazítja magát. Aki nem látja meg, hanem benne él ebbe a kötelékbe, és viszi, hordozza magával azt a gúst, amibe került, azt ki tudod oldozni, fel tudod szabadítani, le tudod vágni róla ezeket a kötelékeket. Ezt akartam, hogy ma meglásd, és elimádkozz, akinek a vonatkozásában úgy látod, hogy szükség van rá. Hogy te is följebb kerülj a kegyelemben, és a másikat is följebb tud vinni a kegyelemben, Isten kegyelmében. És akkor lesz nagyobb örömöd, elhiszed? Akkor tud felgerjedni ez az öröm belülről. Mert ez bennünk van. Miért nem éljük meg ezt az örömet jobban? Mert kötelékekben élünk. Úgyhogy megkötözzük a bűn hatalmát. Most mindannyian felállunk, és el fogjuk imádkozni ezt. Valaki biztos van az életedben, akit az Úr emlékezetedbe hozott, miközben prédikáltam. Valakit el fogsz oldozni. Akivel kapcsolatban tudod, hogy ezt meg kell tenned. És könnyebb leszel. Megkötözzük felette a bűn hatalmát. Megtehetjük ezt meg? Megkötözzük a bűn hatalmát, hogy a bűn ne tudjon zsoldot szedni az életében. Érvényesített felette a bűneinek eltörlését. Meg tudod tenni ezt meg? Tedd meg ezt. És megkötözött felette a betegség szellemét. Ha beteg, meg tudod tenni? Meg. Megkötözzük fel a betegség szellemét. Kihajítjuk a testéből a tüneteket. Meg tudjuk tenni, ha parancsolunk, engedelmeskednie kell. Kihajítjuk ezeket a testéből a Jézus nevében. Mielőtt kihajítod, először jól kötöz meg. Ne tudja máshol kárt csinálni, mert ezek valóban kimennek a testekből, de ha nem kötözöd meg, akkor ki tudja, hol köt ki. Megkötözzük, és a pokol mélyére hajítjuk. A Jézus nevében. Így van megírva. Megoldjuk felette a mennyerejét. Meg tudjuk tenni? Meg. Az oldás és a kötés hatalmával. Úgyhogy megoldhatod felette a mennyerejét. Mennyereje lépjen működésbe az életében. Megoldhatod felette a bölcsesség szellemét. A bölcsességet. Megoldhatod felette a kijelentés szellemét. Kapjon kijelentést az Úrtól. Tehát egy szellemi közegbe helyezed bele, ahol nagyobb az esélye, hogy hallani fog, mint eddig. Látod, hogy az imád melyen irányba halad? Látod? Megoldozott felette ezt a gyönyörű bölcsesség szellemét a kijelentés szellemében, hogy hallani fog az Úrtól. Hogy hallani fog az Úrtól a Jézus nevében. Megkötheted ezt? Meg. Megoldhatod felette a bölcsesség szellemét? Meg. Köteles részünk ezt elvégezni? Igen, ha akarjuk látni a másiknak az előrehaladását. Az ellenséget a pokol kapujáig űzheted az életében. Megteheted? Meg. Megteheted, felhatalmazást kaptál rá. Kijelentetted, hogy minden szög kiesik az életében. Kijelentetted, hogy minden iga összetört az életében. Ez az oldás kötés hatalma. Minden teher levágattatott az életében. Kijelentheted? Igen. Megteheted. Megsemmisülnek ezek az igák a Jézus nevében. És kijelentheted, hogy a pokol kapui nem vesznek diadalmat az élete felett. Szabaddá tetted őt. Minden károsztatástól, minden ítélettől, minden ítélkezéstől. Szabaddá tetted őt. És azt szokod észrevenni, az illető fellélegzik. mert az már nem nyomja, ami eddig ott volt az életén. Felszabadul, felszabadult lesz. És oldozzátok előtt, és hagyjátok menni. Innentől kezdve szabad akarata van. Azt tesz, amit akar. Senki számára nem tette Isten kötelezővé az üdvösséget. Mindenki mehet saját szabad akaratából a pokol mélyére, ha visszautasítja a megváltását. De te el tudod végezni ezeket az imádságokat, hogy olyan szellemi közegbe helyezd őt, ahol kilátása van, ahol egyszerűen meglátja, ahol meghallja, ahol meg tudja ragadni azt, ami neki el van készítve. Áldott legyen az Úr neve, hogy ezeket ma megértettük, és szabadon élhetünk a köteléken magunk számára is, és másik számára elvégezhetjük ezt a Jézus nevében. A Jézus nevében, és világosságunk jobb lesz, nagyobb lesz, mint eddig, a teljes délig jön a világosságunk, a teljes délig. Senkit, mondd, senkit nem károsztatok ezentúl. Mondd ki, légy szíves. Senkit. Sem magamat, sem a másikat. Hanem elkezdek imádkozni. Feloldozom őt. Elengedem őt. Szabadon mehessen. Jézus nevében. Amen. Ez az ima nagyon tetszetős és hathatós Istennél. Kezdjük dicsérni őt a Jézus nevében. Halleluja. Dicsőség Istennek. Halleluja.